akinek ujjai egyre görcsösebben fonódtak karomra, egyszerre csak megálltam, dermedten, tágra merett szemmel, s szorongva füleltem, nem arra, ami körülöttem történt, hanem arra, ami bennem ment végbe. Meghaltam, vagy nem haltam meg, nevetséges kérdés, de bennem ennek ellenére fölmerült. Ugyanis abban a másodpercben, amikor a lövés elhangzott, ütést éreztem a fejemen, s a kalapom megbillent. Töprengtem, hogy fölemeljem-e a kezem, s oda nyúljak-e a homlokomhoz, amelyről valami surgott. Vére, izzadsága, nem tudtam. Harry akár a medve sörtetett keresztül a bozóton, hatalmas testével félretolta az ágakat, és fenyegetőzve szitkozódott. G. Hét halál sápadtan merett rám. Megsebesült. Vágyat mosolyjal levettem a kalapomat, s a kezemen vörösül foltot bámultam. Azt hiszem, már-már eszméletemet vesztettem, de éppen ezt nem akartam. Iparkodtam bátorítani társnőmet, akit heves írógörcs fogott el. Semmi baj, torkom kiszáradt, térdem meg megrogyant. Neki támaszkodtam egy fának. Ne mozogjon, figyelmeztetett G. Hét. Ujját óvatosan végighúzta fejbőrömön, majd barátságosan vállon veregetett. Egy kis horzsolás az egész, öt csepvér, és fölszette a földről szürke szalmakalapomat, amelyen két szabályos lyuk volt látható, egyelől, egy hátul. Izgatottan nevettem, de a szemem könnyezett. Körülnéztem, hol az az ember? Körös körül zizektek a szamócabokrok, a masztixfák, a tamariszkuszok. Egy ámokfutó mászkál körülöttünk, s mi sehogy se tudjuk felfedezni. A buja növényzet eltakarta előlünk a házat, a tengert, de még a sziklákat is. Bármelyik irányba indul is el az ember, könnyen eltévedhet. Megsebesült. Hangzott hirtelen közvetlen közelemből Harry érdes hangja. Nem épp csak hogy. Ránézett fejbőrömre, kalapomra, és érthetetlen szavakat mormolt. Nem talál semmi nyomot? Kérdezte G. Hét. Újra válvonogatás volt a válasz. Mikor elindultam mögöttük, akkor döbbentem csak rá, hogy sokkal erőtlenebb vagyok, mint a lábadozó beteg, és Lily sem csimpaszkodott belém, hanem barátom mellett lépkedett. Igyekszem a lehető legfontosabban elmondani a történteket. Az olvasó mégsem alkothat magának helyes képet, ha nem próbálja maga elé képzelni az egész környezetet. Különösen pedig, ha nem éli bele magát a tökéletes elszigeteltségnek abba az érzésébe, amelyet a nagy rákfogó ébreszt az emberben, itt az Isten háta mögött, 3 kilométerre az ezüstparttól és a képes levelező lapra illő kikötőtől meg a hozzátapadó községtől, a kedves porkerollestól. No meg aztán meg ne tévesszen senkit a napsütés, nyomasztó nap ez, söppet sem derűs, sűrű tőle a levegő, akár a szirup, és tele van kifogózhatatlan zajokkal, szagokkal, apró remegésekkel. Visszatértünk a házba. Emma ugyanolyan lomposan, mint délelőtt, éppen leszette a legyektől hemzsegő asztalt. Hol az admirális? Kérdezte Harry. Azt hittem, ő is arra gondol, amire én, hogy ugyanis ő, Harry, semmiképp sem lőhetett, mint hogy előttünk ment. Lily sem. Nem maradt más, mint az iszákos vénember, elég ideje volt, hogy meghúzza magát a sűrű bozódban. Alszik, ebéd óta. Nagyjából, cinikus mosolya pontos magyarázatot adott rá, mit jelent ez a nagyjából. Nem hallottál semmit. Nem én, puskalövés se. Azt igen hát, nem maga lőtt. Nyilvánvalóan semmi különöset sem jelenthetett egy puskalövés ezen a birtokon, ahol fegyverrel a kézben közlekedtek, és kettelésből lődöztek halra, nyúlra, madára, vagy akár túlérett fügére. Más semmit. Kiáltást se. Mennyi ideje? Nem, én is aludtam. Jóra való ház, igazán, a cselédlány szundikál egyet ebéd után, de előbb lefekszik az admirálissal, szalad az egész háztartás, ordítoznak, vedelik a fricskit, és bömböl a gramofon. Mert pontosan így történt, Harry GPS mozdulattal rátette a tűt a délelőtti lemezre, és a harmonika ugyanazt az undogzsávát játszotta. Házigazdánk ezután odaáll G. Hét elé, de olyan vad mozdulattal, mintha viszlikbe akarná aprítani. Maga meg mit gondol az egészről? H.M. Rejtélyes puska golyó lyukasztja hát a szimborája kalapját. És éppen nálam, meggyőző bizonyíték, ugye, hogy egyszerűen golyót eresztettem a három nőskébe. No hát, ha fejül a nyakán, azt ajánlom várja ki a végét, becs szóra mondom, a végén még jót mulatunk az egészen. Emma rendbe hoztad a szobát? Igen, akkor hívd be Jeant. Fiski töltött magának, újra indította a lejárt lemezt, s tetőtől talpig végig mérte Lilit. Hát te nem félsz, mosolygott hozzá, de különös, inkább vad, semmint vidám mosolyjal. Azóta sem láttam ilyen pompás vadállatot. Harcot cimatolt, érezte, hogy már meg is kezdődött. Ismerte saját erejét, és felkészült az ütközetre. Jeant torzombor szakálló, majomszerű, vézna kis öreg volt. Zajtalanul, mezítláb jött. Hány rókasabdánk van még? Vagy egy tucat. Helyes, zsírozd be mindet, és hord ki a kosiszimbe. Jean elment, ő pedig így szólt G. Héthez, nem akadályozom magukat szabad mozgásukban, viszont mivel bebizonyosodott, hogy illetéktelen személy tartózkodik a birtokomon, természetesen megteszek néhány jó intézkedést, amit a törvény megenged a szobájukat, majd megmutatjuk, addig maradnak nálam, ameddig tetszik. És dörmögve hozzátette, ha még ezek után sincsenek megelégedve. G. Héttel együtt 2 órán át bolyongtunk a bozódban, a vetemények és az ódonváromok közt. Társam egész idő alatt nem nyitotta szóra a száját. Láttuk a Harry által említett kikötőt is, 4 méteres kőgát fogott be egy parányi köblöccs egy benne kikötött csónakot. Egyszerű, hétköznapi csónak volt, olyasfajta latin vitorlával és motorral felszerelt, körülbelül 6 méter hosszú vízijármű, amilyen a földközi tengeri halászok többsége használ. A parton rákfogó varsák, halászhálók, angolnás és murenas kosarak. A vízszínén nagy parafadugó húzott. Kihaláztam egy horogkampóval, megrántottam a ráerősített kötelet, és kihúztam a vízből egy élő haltartályt, amelyben vagy fél tucat vérhal meg egy egész csomó kisebb halúszkált. A nap most nem vakított olyan erősen, mint délben, az ég kékebb volt, de a levegő semmivel sem lett frissebb, épp ellenkezőleg. Párat elten, fülletten nehezedett ránk. Mindent egybevetve, mondtam, ha valóban itt van elrejtve a három nő, akár élve, akár halva, alig ha lehet őket megtalálni. Ehhez egy egész csendőrezredet kellene hajtóvadászatra kirendelni. A nap legnagyobb meghökkenésemre elsötétült. Nyomban föl is fedeztük az okát, nem egészen 200 méterre a parttól a Bearpáncélos hajó siklott tova a sejmes vízen. Valamivel távolabb 4 egységet láttunk, torpedónaszádokat, félig alámerült tenger alattjárókat. A tóloni hajóraj, magyarázta G. Hét. A sziget másik fele az, amit Mitföldnyelnek hívnak, és a községtől balra fekszik, a földközi tengeri egységek gyakorló tere. Járt már errefelé. Valamikor nagyon régen még néhány óra, és mi is élvezhetjük a nagy hajó ágyúk dörgését. Talán már fel is húzták a szemaforra a bélobogót. Megrendített, amit hallottam. Ezen a napon különben is minden megrendített. Talán, mert olyan töményre tévedt körül, hogy látszólag egymástól független eseményekben kerestem rá magyarázatot. Felbúgott az egyik hajókürtje. Lassan megindultunk visszafelé. Amit Henrikosi színnek nevezett, tulajdonképpen pajta lehetett valamikor. Az ajtaja hiányzott, és mindenféle szerszám, halászfelszerelés, mezőgazdasági gép hevert benne a legnagyobb összevisszaságban. Itt találtuk a gazdát, körülvéve nem éppen rókasabdákkal, hanem több száz méter villanyzsinórral, amit Ean segítségével igyekezett kibogozni. Félszemmel ránk sandított, de érezni lehetett, hogy büszke a barkásoló tudományára, a saját kezűleg készített cement kikötőre, arra, hogy telkén meghonosította a banántes, hogy mindennek tetejébe a villanyszerelésben is járatos. Értik a dolgot? Kérdeztem ogorván. Föltételezem, hogy láttak már vadfogót, szóval, egy vaspofa, amit a megfelelő villanatban egyetlen rugószorosra zár. Túlságosan eleven embernek esetleg szét is roncsolja a hatáját. Egy tucatot szereltünk fel belőle a ház körül. Éppen ezért tanácsos volna, ha nem igen mászkálnának holnap reggelig a sapdákat rákapcsoltuk a villanycsengőre. Vagyis, mindannyian azonnal megtudjuk, amint valakit elcsípett a késed, Ean, vagy inkább keresd meg a drótvágó hollót. Van telefonja? Nincs. És gyanakodva nézed G. Hétre, de hiszen a szigetembe van vezetve a telefon. No és aztán, körülbelül mennyi idő alatt ér csónakon Toulonba? 2 óra, ha motorral megyek, ha vitorlával, akkor persze a széltől függ. 1 óra alatt kiér a Gensfél sziget csúcsára. Még annyi se kell, 20 perc elég. Nem úgy megyek ám én, mint a kormorán. Szerettem volna látni, hogyan kapcsolja rá az elektromos hálózatra a már felállított csapdákat, amelyeknek elhelyezését nem ismertük, de ő egyre húzta az időt, valószínűleg szándékosan. Végül kibökte. No, ezt majd mindjárt befejezem, előbb azonban ígyünk valamit. Az admirális is lejött a szobájából, szemekába volt, de flanell öltönye kifogástalan, és a sapka is szabályosan ült ezüstös haján. Jól alkotsz, bab, öreg cimbora, ies, friskit, ies, hát maguk ketten, mindjárt tálalják a vacsorát, amint elkészültem a munkámmal. Mondja csak, fertőtlenítette legalább a sebet a fején. Ugyan, nem fontos, hát, a maga baja, megijesztett. Nem tudom, miért, egyszerre csak mérgezett fuskagolyótól megbüszkösödéstől kezdtem félni, nem telt bele 5 perc, és kint voltam a konyhában, hogy a mától jódot kérjek. Most pedig hallgassanak az okos szóra, mutogassák meg magukat egy kicsit a faluban, hadd lássák az emberek, hogy még élnek különben, amilyen barmok az ottaniak, egy órán belül nyakunkon a csendőrség, és a holttestüket követeli rajtam. Be is mentünk, ha nem is a csendőrök miatt, hanem, mert nem tudtunk mihez kezdeni vacsoráig. Az ezüstparton már csak a házas pár volt kint, az asszony változatlanul sütette a mellét, férje pedig hason feküdt, fejét tenyerébe támasztotta, és elmélyülten olvasott. Az alkonypír lassan elborította az eget. A fenyvesben csak nem üdítő árnyék fogadott, aztán jött a mimózás sétány, az eukaliptuszfákkal körülültetett főtér, ahol legalább 10 csoportban folyt a golyózás. A szálloda teraszán világos ruhák, és néhány újonnan érkezett, akit most hozott meg Gensből a kormorán. G. Hét, nem tévedett. A szemaforon valóban ott volt a riportszállítmány jelző bélobogó. Kikötött egy kis őrnaszád, benne csupa kék galléros matróz. Egy tiszt kiszállt, ők meghúzták a hajókötelet. A mélyföld nyelv körül mozdulatlanul, orral a szélnek fordulva álltak a nagy szürke hajók, s úgy fújták a füstöt, hogy elsötétült tőle az ég. G. Hét fölkereste a 3 eltűnt nő ügyében nyomozó híres is csendőrös parancsnokát, s bemutatkozott. Lesz az éjjelő gyakorlat. Hogyne, a kisbíró épp most dobolta ki, hogy a lakosság nyissa ki az ablakokat, nehogy betörjenek. S nem gondolja, hogy esetleg vihar, az eget kémlelte, előbb nyugat, majd kelet felül. Nincs kizárva, most kezdik a nyomozást. Remélem, ma éjszaka be is fejezhetem, de ez még sok mindentől függ, mikor érkezett. Ma reggel, a parancsnok idegesen rágta a bajuszát. Járt már a nagy rákfogóban. Remélem, tudja, hogy nagyon óvatosnak kell lennie. Ez a Henry nem akárki, ám, állítólag az angol titkosszolgálatnak is dolgozott, a sógora az egyik legnagyobb ingatlan közvetítő vállalat tulajdonosa a Rivieran. Mindez természetesen nem számít, csak azért mondom, hogy valaki kinyújtott kézzel jött felé. Fehér vászonnadrágos, síkos trikós, vászoncipős, tengeri sapkás, barna hajú, életerős fiatalember volt. Jó napot, parancsnok úr, hogy szolgál az egészsége. Megjárja, baptiste, hát a párizsi urak, megtalálták-e a 3 hölgyet? A parancsnok nem folyhatott el egy mosolyt. Alapjában véve nagyon örült a támadásnak. Főként, amikor baptiste atyaian pártfogó tekintettel tetőtől talpig végigmért mindkettőnket. Legalább meghívta az urakat egy halászlére, baptiste félreismerhetetlenül déli nyelvjárásban beszélt. Hagy most magunkra, baptiste, fontos megbeszélni valónk van. A fiú sapkájához emelte a kezét, s hanyag mozdulattal sarkon fordult. Fura egy fickó, halász, de a legritkább esetben halászik minden lében kanál, mindenütt ott van, mindenről tud, kormányozza a gazdag külföldiek jachtját, és ha nincs vezetni való jacht, akkor azt hiszem tilosban jár. De jól kösse fel a fehér neműjét, aki nyakon akarná sípni, arról nem is beszélve, hogy a nők mind az ő pártján állnak, az átutazó gazdag külföldiek csak úgy, mint az ide valós lányok főleg, míg ez a Henrik ide nem telepedett. Benne bizony nem akármilyen vetélytársra akadt, meghívhatom az urakat vacsorára. Sajnos lehetetlen, már elég érkeztünk. Itt a szigeten, a nagy rákfogóban, a levegő lassan sötétkék lett, az égen nagy rózsaszínfoltok világítottak. G. Hétekkor meglepő kérdést tett föl. Ide hallgasson, elképzelhető, hogy a villancsügyben szereplő admirális és a porkerollesi admirális egy és ugyanaz a személy. Hát maga még emlékszik arra az esetre. Nagyjából, kérem, szóljon, ha tévedek. Tehát, körülbelül 6 éve történt Mizában, egy Vinancs nevezetű amerikai kávékereskedő feltűnően nagy lábon él, magától értetődően azonnal körülveszi egy csomó léhűtő, akiknek fő foglalkozása, hogy a Rivierán tartózkodó gazdagoknak segítenek eltölteni a vagyonukat. Ezt a Vinancsot gyakran látni az admirálissal, akiről a francia rendőrségnek nincsenek pontos értesülései. Az admirális békés öregember. Tiszteletre méltó úrként viselkedik, mindössze egyetlen dolgot lehet a szemére vetni, mindig van egy barátja, aki a számláját kifizeti. A féle hivatásos tányérni aló Vinancs egy este az admirális társaságában hagyja el a kaszinót. Mindketten ittasak, mint mindig. Egymást átkarolva csatangolnak az utcán, és egyszer csak egy utcasarkon mindkettő.